Köszöntöm Önöket, az Öt kontinens egy nemzet adását látják. Egy kis ízelítő a mai tartalomból. Sztár allűrök nélkül. A nagy becskereki tenor Mavrák Béla a Walzer király André Rieu koncertjeinek állandó fellépője. A kölcsönös megértés jegyében. 80 éve tanulhatnak magyarul az Ankarai Egyetem hungarológia tanszékén. Valóra váltotta álmát. A gízai piramis építők titkainak nyomát kutatja egy magyar lány. A klasszikus zene legnagyobb showmenje, a sokmilliós rajongótáborra büszkélkedő André Rieu koncertjeinek állandó fellépő sztárvendége, három tenor. Egyikük pedig, nyilván adásainkat követve, már meg sem lepődnek ezen, természetesen magyar származású. Mavrák Béláról van szó, aki a délvidéki bánsági nagybecskerekről származik. A világszerte ünnepelt magyar énekes kiválóság a németországi Kölnben él, immár 25 éve, és a város eddigi munkássága elismeréséül már díszpolgári címmel is kitüntette. És jól lehet, mindenütt otthonosan mozog a világban, első újévi koncertjét mégis gyerekkora színterén mutatta be, mert mint mondja, a szíve akár a hazajáró madáré mindig a fészekbe húzza vissza.
In the middle, with his mustache. His name is Béla Mavrák, he's Hungarian!
Több százezres tömeg előtt mutatja be a valcerek és operaáriák királya André Rieu látványkoncertjének három tenorját. Az egyik közülük a vajdaságból származó Mavrák Béla, a világszerte fellépő ünnepelt énekessel gyerekkora helyszínének színházában találkoztunk, ahol közvetlen fesztelenséggel próbált a helyi filharmonikusokkal az újévi koncertre.
Ez az én ős fészkem, ahonnan kirepültem. Itt nőttem fel, Becskereken, és itt játszottam a társaimmal.
Itt fejezte be az egészségügyi középiskolát is, de orvos nem lett belőle. A test orvoslása helyett inkább a léleknek gyógyírt nyújtó zene felé fordult. Vagyis beiratkozott a helyi zeneiskolába, ahol egyik tanára felfedezte tehetségét. Már a Belgrádi Zeneakadémia elsőéves hallgatójaként az egykori Jugoszlávia egyik leghíresebb kórusával amerikai és kanadai turnéra indult.
Carnegie Hall és énekel ezreknek. Tehát már ilyen korán bedobtak a vízbe, mélyvízbe, és ki kellett úsznom.
Ez bátorította arra, hogy a németországi Kölnben élő rokonát meglátogatva az ottani zeneakadémiát is felkeresse, ahol hangját hallva ott is marasztalták. Negyedévesen már szólistaként énekelt a kölni operában. Az igazi áttörést viszont az jelentette, amikor 1993-ban Olaszországban egy nemzetközi versenyen első díjat nyert, Puccini Bohém életének Rodolfo szerepében. Ezután egymást követték a felkérések. Mavrák a zenei világ olyan óriásaival dolgozott együtt, mint Yehudi Menuhin hegedű, vagy Mstislav Rostopovics Gordonga művész és karmester. Tanárai pedig az olasz Franco Corelli, Gianni Raimondi és a svéd Nikolaj Geda tenorok voltak.
Idehaza, itt nálunk tanultam a zeneiskolában is, meg talán még az általános iskolában is a zenei órán, hogy kik a legnagyobb művészek a világon, és a hegedűsöknél Menuhin volt a legnagyobb. És én még emlékszek erre, és akkor egyszer pedig állsz a színpadon, és vele együtt közreműködsz. Egy óriási megtiszteltetés volt számomra.
A sikerek viszont nem tették elbizakodóvá, ahogy az sem, hogy André Rieu, a klasszikus zene legnagyobb showmestere, akit sokan Walzer királynak neveznek, a bécsi operabálok hangulatát idéző fergeteges koncertjei miatt 12 éve felkérte, hogy legyen a harmadik tenor énekesei csapatában. Mavrák Béla, amikor énekel, úgy érzi, komoly missziót teljesít.
Mindig azt mondom, magyarnak lenni nem meldöngetés dolga, hanem kultúra. Mutasd meg, járul hozzá a saját nemzetednek a dicsőségére, és remélem, hogy részben sikerült ezt megtennem. Ez is egy óriási nagy plusz és egy megtiszteltetés számomnak, hogy egyfajta nagykövete vagyok a magyarságnak ebbe a csoportba, ahol dolgozom.
Mostanában tanárként vesz részt fiatal énekesek mesterképzésében, Peruban, Brazíliában és Kubában, és egyúttal felhasználja a lehetőséget az utazásra és kapcsolatok teremtésére is. Havanában a Buena Vista Szociálklub énekeseivel együtt adott ki egy CD-t azokkal a slágerekkel, amiket fiatal korában otthon, hazájában hallgatott. Most ugyanezt a zenét az otthoni közönség is meghallgathatta, és hasonlóan nagy élményt jelentett nekik is.
Én ezt úgy élem meg, mint a bécsi koncertnek az egyik kis leányfiókját.
Eljöttünk, mert azért nem mindennapi alkalom, hogy lássuk a művész urat így élőben.
Az pedig, hogy a világhírű művész hazajött az új év első napján, hogy tiszteletdíjmentes koncertjével honfitársainak szívét is megmelengesse, a nagybecskereki közönség vastapssal jutalmazta.
És most következzék néhány magyarokkal kapcsolatos rövid hír a nagyvilágból. A Saul fia című film nyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Golden Globe díjat, a Hollywoodban akreditált külföldi újságírók szervezetének elismerését. Nemes Jeles László rendező munkája az első magyar alkotás, amely ebben az elismerésben részesült. A díj átvételekor Nemes Jeles László azt emelte ki, hogy bár a holokauszt hosszú ideig absztrakció volt, számára azonban inkább egy emberi arc. A filmmel arra akarta emlékeztetni a nézőket, hogy ez bárkivel megtörténhet. Ezért fontos, ahogy ő fogalmazott, hogy ne felejtsük el ezt az arcot. A Golden Globe díj elnyerése után néhány nappal újabb sikert könyvelhettek el a már eddig is számos komoly elismerésben részesült Saul fia alkotói. Nemes Jeles László filmjét ugyanis a várakozásoknak megfelelően Oscar-díjra is jelölték, így 35 év után újra magyar esélyese is van a szobornak. Erdély arcai címmel nyílt kiállítás a brüsszeli Balassi Intézetben Dávid Botond székelyudvarhelyi fotóművész munkáiból. A kiállítás Székelyföld népviseleteit mutatja be sajátos látásmódot használva. A régi ruhákat nem a hagyományos beállításokkal, hanem inkább modern divatfotókra emlékeztető képekkel ábrázolja a művész, aki szerint a népviselet egykor úgy működött, mint egyfajta személyi igazolvány. Nem csak azt árulta el viselőjéről, hogy honnan származik, de utalt anyagi helyzetére, vagy akár a vallására is. A képsorozatban udvarhelyszék, sepsiszék, csíkszék és marosszék lányai láthatóak. A fotóművész azért választotta ezt a térséget, mert a régió népe mélyen gyökerező büszkeséggel kötődik szülőföldjéhez, és itt él egy tömbben a legnagyobb számú határon túli magyar közösség, becslések szerint csaknem 650 ezer fő. Az Erdély arcai című fotókiállítás január 26-áig tekinthető meg a brüsszeli Balassi Intézetben. Ismét megrendezték szokásos jubileumi táborukat az Argentínában élő magyar cserkészek. Az idei táborba 11 országból érkeztek vendégek, csaknem 140-en. Jöttek többek között Kanadából, Brazíliából, Ausztráliából, Ausztriából és természetesen Magyarországról is. Minden ilyen esemény egy kerettörténet köré szerveződik. A mostani rendezvényen a Rákóczi szabadságharc kora és a kurucok élete volt a középpontban. A hat nap alatt számos színes programban vehettek részt a cserkészek. A hangulatos patakparti táborhelyen felállított sátra között például szorgos kezek újrahasznosítható anyagokból készítettek használati és dísztárgyakat. De természetesen incsiklandó magyaros ételek is készültek, valamint a Kuruc Fesztiválon a kürtös kalács sütésének rejtelmeibe is beavatták az érdeklődőket. A szabadságharc nótáit és csatakiáltásait a piros mellényes kurucok és alabancokat képviselő osztrákok közös erővel és baráti légkörben elevenítették fel.
Rákóczinak hívó szép szavára, felesütünk kurucz zászlójára.
Újra megnyitott a Magyarország főkonzulátusát Ho Chi Minh városban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország az Európai Unió 6. tagországa, amely főkonzulátust nyitott az egykori Szájgonban. Ez a tárcavezető szerint azért is fontos, mert Ho Chi Minh város immár nem csak vietnámi, hanem dél-kelet-ázsiai viszonylatban is jelentős gazdasági, pénzügyi csomópontnak számít. A gazdasági érdekérvényesítés pedig ottani képviselet nélkül alig ha lehetséges. Szijjártó Péter szerint azért is jelentős lépés az egy évtizeddel ezelőtt bezárt külképviselet újranyitása, mert a Ho Chi Minh városi fejlesztési terv súlypontjai pontosan egybeesnek a magyar gazdaság erősségeivel, amilyenek a többi között a vízgazdálkodás, a környezetipar, az élelmiszeripar, az IT-szektor és a gyógyszeripar. A külgazdasági és külügyminiszter találkozott a helyi gazdasági élet vezető szereplőivel is, akik késznek mutatkoztak az együttműködésre magyar vállalatokkal. New Yorkban az egykori magyar negyed területén áll az a magyar ház, amely hosszú évtizedek óta a hatalmas városban élő magyarság programjainak központi helyszíne. Az épület, amelynek homlokzatán együtt lobog az amerikai és a magyar zászló, 1966 óta lát el közösségi feladatokat.
Összesen mintegy másfél millió magyar él az Egyesült Államokban, nagy részük New York, New Jersey és Connecticut államokban. Az itt élő magyarok találkozó helye a New Yorki Magyarház, amelyet 50 éve alapítottak az Egyesült Államokba kivándorló 56-os magyarok.
Nagyon sok gyerekprogramunk van, ez az egyik pont, ahol meg tudjuk fogni a magyarokat, hiszen az, hogy Magyar Mikulás magyar csomagot adjon a gyereknek, ez mindenkinek fontos, értelmiséginek, nem értelmiséginek, második generációs bevándorolnak, friss emigránsnak szintén. Úgyhogy a fő fókuszunk a gyerekprogram, a közösségépítés, az új emigránsok számára egy házat, egy biztonságos otthont nyújtani, ebben élen jár a Széchenyi István Társaság és a különböző kezdeményezéseik. A cserkészet, a másik tulajdonosunk ugye a gyereknevelésben fantasztikus programmal rendelkezik. Idén szeptembertől befogadtuk az Arany János Magyar Iskolát 60-70 gyerekkel, szintén kulcsfontosságú New Yorki magyar intézmény. És a könyvtárunk, a szellemi bázisunk, 10 000 kölcsönözhető könyvvel, kiadvánnyal, rendszeresen, módszeresen gyűjtik az amerikai magyar emigráció történetét.
A New Yorkban élő magyarok esetében homogén közösségről nem beszélhetünk, sokkal inkább töredezett mikroközösségekből állnak. Éppen ezért a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy ezt a sokrétű igényt kielégítsék. A New Yorki Magyarház célja a minőségi magyar kultúra bemutatása, magyar művészek bevonásával.
Törökországban 400-500 magyar él. A törökországi magyar közösséget megszólító programok a törökök számára is vonzóak. A magyar kultúra és nyelv iránti érdeklődést mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a diákok csak nem 80 éve tanulhatnak magyarul az Ankarai Egyetemen.
Őszi éjjel iszik a Balaton.
Ismerős és kedves versoroktól zeng az Ankarai Egyetem hungarológiai tanszékének tanterme. A másodéves hallgatók csillogó szemmel szavalják Vörös Sándor versét. Magyar szó már csak nem 80 éve hallható az egyetemen.
Törökországban a hungarológiai tanszéket Atatürk személyesen hozta létre. Tehát ő döntötte arról, hogy itt az egyetemen belül legyen egy magyar tanszék hungarológiai intézet nevében, és az első cél az volt, hogy megismertesse a Magyarországon folyó török-magyar kapcsolatokról szóló mindenféle munkának az eredményeit. De emellett megtanítani a magyar nyelvet, és közös munkát végezni, és közösen folytassunk a kutatásokat, az őstörzs történeti, illetve minden török-magyar kapcsolatokról szóló dolgokat. Ez volt a fő célja a tanszéknek annak idején. Most is az.
A tanszéken összesen 80 hallgató van. Minden évben 20-25-en jelentkeznek, és általában 5-6 év alatt végzik el az egyetemet. De kik és miért jelentkeznek magyar szakra?
Minden évben megkérdezem az újonnan jövő hallgatóktól. Sajnos többnyire azok, akiket más helyre nem vettek föl. Ugyanakkor minden évben van egy-két diák, aki valóban, tudatosan, pontosan a török-magyar közös múlt miatt. Valamiféle szeretet él a törökökben a magyarok iránt, és néhányan ezért jönnek. Ezekből a hallgatókból lesznek egyébként a legjobb hallgatóink, tehát akik valóban meg akarják ismerni ennek az országnak a kultúráját, a nyelvét, az embereket, a kultúrtörténetét. El akarnak jutni ebbe az országba nem csak azért, hogy kiránduljanak, hanem azért, hogy részesei legyenek valamilyen formában ennek a kultúrának.
Az itt végzett hallgatók közül néhányan műfordítók lesznek. Mások fordításokat vállalnak. A többség azonban pályaelhagyó lesz, állami vagy magáncégnél helyezkednek el, és nem a magyar nyelvvel foglalkoznak. Bár lehet a munkájuk, hivatásuk nem kötődik majd a magyar nyelvhez, de az biztos, hogy a magyarokra, a kultúránkra, a dallamokra mindig jó szívvel emlékeznek majd.
Pabesici Virág 14 éves kora óta régész szeretett volna lenni. Már gimnáziumi évei alatt is számos ásatáson vett részt. Egyetemi tanulmányai befejeztével pedig messzire repítette az élet a szorgos magyar lányt. Egészen pontosan a világ legjelentősebb archeológiai lelőhelyéhez, a gízai piramisokhoz, ahol Virág egy kis létszámú nemzetközi kutatócsoport legfiatalabb és egyetlen magyar tagjaként tárja fel a piramisépítők titkait. A 25 éves lánynak sikerült megvalósítania álmát. Történetével arra szeretné sarkalni a magyar embereket, hogy jobban bízzanak magukban, mert ő úgy véli, kemény munkával és kitartással bármit elérhetünk, amit csak szeretnénk.
Ez az eszköz, amit a régészek a mindennapokban használnak, és ezzel állapítjuk meg a rétegek vastagságát, merre megyünk tovább, merre ásunk tovább, és ezt a bradest mi így hívjuk, ezt kint Egyiptomban az egyik főnökömtől kaptam, Freya Szaderengálnitól, és igazából az az érdekesség ennek a dolognak, hogy a régészetben minél kisebb ez az eszköz, az azt jelenti, hogy annál többet dolgoztál, ezért az annál nagyobb presztízs.
Ezek a felvételek tavaly készültek. Pabesic Virág egy körülbelül 2500 éves piramisépítő sírját tárja fel diákjaival. Ez volt az első feltárása.
Volt ez a hollywoodi kép, ami évtizedeken keresztül utalta a kutatást is, és a közvéleményt is, hogy a piramisokat rabszolgák százezrei építették. És ennek az ásatásnak is voltak olyan eredményei, amik hozzátettek ahhoz a képhez, hogy ma már ezt nem így képzeljük el, hanem tudjuk, hogy helyi munkaerők, civilek építették a piramisokat.
Virág az egyetlen magyar a nemzetközi kutatócsoportban. Szaktudásának, a téma iránti érdeklődésének és persze sikeres pályázatának köszönheti, hogy részese lehet a csapatnak. A terepmunka során számos kihívással kell szembenézni egy régésznek. Virág Egyiptomban több homokvihart is átvészelt, most következő expedíciója viszont még ennél is embert próbálóbbnak ígérkezik.
Legmeredekebb körülmények azok most következnek Szudánban, tehát nem lesz áram, nem lesz internet, nem lesz mobil szolgáltatás, effektíve tényleg a sivatag közepén leszünk egy vályogtégla kunyhóban, hatan régészek. A Nílusban fogunk fürödni, és a Nílus vizét fogjuk inni, nyilván tisztítva valamilyen formában, úgyhogy ez biztos, hogy fizikálisan is megterhelő lesz.
A kalandos mindennapok mellett Virág gyakran gondol hazájára, Magyarországra.
Nekem nagyon fontos mindig, hogy amikor kint vagyok, akkor igyekszem hangsúlyozni, hogy magyar vagyok, és próbálom a mi eredményeinket kommunikálni feléjük. Ugye kis ország, kevés publikációs lehetőséggel, tehát a nagyvilágban azért nem mondom, hogy nagyon-nagyon ismert lenne a magyar kutatási eredmények egyike is, de megbecsülik a magyar kutatókat, és egyáltalán amit tudnak rólunk, az viszont jó. Úgyhogy ezt kell erősíteni.
A munka mellett azért a szórakozásra is jut idő. Virág ilyenkor szívesen mutatja meg a magyar kultúra szépségeit régésztársainak.
Én például a magyar zenét, ezt nagyon szeretem nekik mutogatni. Én amúgy is nagyon szeretem a magyar népzenét, a különböző új feldolgozásait.
A fiatal magyar lány élményeiről a nyilvánosságnak is beszámol.
Van egy blogom, a legnagyobb közösségi oldalon. A blognak nem csak a régészet népszerűsítése a célja, hanem próbálok önbizalmat tölteni az emberekbe. És próbálom arra buzdítani az embereket, hogy a saját példámból tanulva, hogy 14 évesen kitűztem magam elé egy célt, hogy én a piramisoknál szeretnék ásni, és Egyiptomban szeretnék régészként dolgozni, és azért nagyon-nagyon-nagyon sokat kellett dolgozni, de létrejött. És nem fogom elfelejteni soha azt a pillanatot, amikor csináltam erről egyébként egy videót is a blogon, és bogyogtak a könnyeim. Tehát, hogy ezt az érzést mindenkinek meg kell tapasztalnia, és merjünk nagyok lenni, és merjünk nagyot álmodni, és merjünk küzdeni az álmainkért. Ez nagyon fontos.
A siker és a nagy távolság ellenére nem felejtette el, hogy honnan indult.
Nekem nagyon sokat ad az, hogy magyar vagyok, és szerintem magyar kutatónak lenni az egy nagyon jó dolog. Nekünk sokkal többet kell dolgozni ugyanazért az eredményért, mint egy nyugat-európai kutatónak. És ez ad nekünk egy plusz erőt, egy plusz hátteret, és sokkal jobban meg tudjuk becsülni az eredményeinket, és sokkal jobban oda tudjuk tenni magunkat. Nagyon szeretnék a jövőben Magyarországon valami olyasmit csinálni, ami a magyar régészetet segíti. Itt leginkább arra gondolok, hogy azokat a tapasztalatokat, amiket külföldön szerzek, ásatáson, régészeti, módszertani, új technikák, új régészeti meglátások, hogy azokat hogyan tudnám átültetni a magyar régészetbe, és hogyan tudnék segíteni a magyar régészeknek abban, hogy ez előrébb menjen itthon. És én nagyon szeretnék majd, egy nagy távoli cél az, hogy egy régészeti központot létrehozni valahol Budapesten.
Első látásra sikeres ausztrál nagyvállalkozó. De ha jobban megismerjük, kiderül, hogy valójában egy hamisítatlan magyar futballrajongóval van dolgunk. Aki mindennél jobban szereti Magyarországot, a hazát, amit szülei még az ő születése előtt hagytak el, de hiába. A szálak, amelyek ide kötik, az évekkel csak egyre erősebbé váltak.
Én 20 kilométerre lakok kint.
Melbourne tökéletes terepe annak, aki újítani, teremteni, fejleszteni akar. Bélteki Róbert ilyen ember.
Can you organize this to get posted urgently today?
Róbert nagyon sokat dolgozik, de azt mondja, minden percét élvezi. A vállán óriási felelősség nyugszik. Cége csaknem 400 parkolóházat üzemeltet Ausztrália szerte és Új-Zélandon, sőt Kínában is. A legmodernebb informatikai rendszerrel dolgoznak, és több százezer emberrel kerülnek kapcsolatba naponta. Minden percre jut egy megoldandó probléma.
Yes, I can hear you. Can you hear me?
Ezen kívül Melbourne történetének eddigi legnagyobb ingatlanfejlesztési programja is az ő nevéhez köthető.
Itt van az első torony, második, harmadik, a negyedik.
Nem kisebb dologba, mint egy egész városrész felépítésébe vágott bele. Jogász volt, majd könyvelő, de érezte, hogy nem ez az ő útja. Fáradtságos munkával hosszú évek alatt nőtte ki magát kicsiny vállalkozása a milliárdos üzletbirodalommá. Bélteki Róbert szakmai sikereit hosszan sorolhatnánk. Ő mégis azt mondja, aki csak ezeket tudja róla, az valójában semmit sem tud. Hogy ki ő valójában, azt ezeken a régi családi fényképeken kell keresni, amiket lányával és feleségével együtt nézeget.
This is Feli bácsi.
Bár Róbert 56-os szülők gyermekeként már itt, Ausztráliában született, azt mondja, velejéig magyar embernek tartja magát. Szülei gyári munkásként dolgozták végig az életüket, ők tanították meg fiúkat a munka és gyökereik tiszteletére. Apjától örökölt futball iránti szenvedélye ragadósnak bizonyult. Ez itt a fia, Mark szobája. Nem nehéz kitalálni, hogy ki a kamasz fiú legnagyobb példaképe a sportban. Az egész család szívesen jár meccsekre, ezúttal még Róbert édesanyja is eljött szurkolni egy kicsit. Hogy ki a legnagyobb drukker a családban, az máig vita tárgya. Róbert még a Melbourne Victory futballcsapatot is megvásárolta, hogy minél közelebbről segíthesse a sportolókat. De elhivatottságában még rajta is túltett az édesapja, aki élete talán legszebb ajándékát kapta akkor, mikor kiderült, hogy unokája Mark fél évig otthon, Magyarországon, a Puskás Akadémián fog focizni. Ő Mark, aki 6 hónapig újra hazai, magyar pályán rúghatta a labdát, magyar fiúk között, és ahol nem csak focizni tanult, hanem a nyelvet, a hazai kultúrát is magába szívhatta. Mikor elindult Magyarországra, még nem tudta, hogy utoljára látja a nagyapját.
Ő nagyon akarta, hogy az unokája, a fiam elmenjen Magyarországra. Ez volt egyik életálmai, hogy a gyerek oda menjen, ott futballozik, ott él, ott van a hazájába.
A nagyapa eltitkolta a család előtt, hogy rákos és élete utolsó napjait tölti. Tudta, hogy ha nem tenné, Mark sosem menne el Magyarországra.
Minden alkalommal, amikor a pályára lépek, rágondolok, és ez motivál. És ez ad nekem egy akkora erőt, hogy 110%-ot teljesítsek.
A fél év letelt, de Mark nem soká maradt távol, újra megtalált hazájától. Legközelebb már egy ausztrál ifjúsági foci csapat tagjaként látogatott haza, hogy részt vegyen a Puskás kupán. Ez pedig olyan alkalom, amit édesapja sem hagyhatott ki. Ausztráliába visszatérve a Puskás emlékesten jelentette be, hogy arra készül, szobrot emeltet Melbourneben Puskás Ferencnek. De öcsi bácsi valószínűleg még ennél is jobban örülne annak, hogy Robert nemrég megvásárolta a Budafoki labdarúgó klubot. Azt mondta azért, mert boldoggá tenné, ha a magyar futball újra fénykorát élni, és megpróbál ehhez ő is hozzátenni egy kicsit. Márpedig, amit elhatároz, azt rendszerint sikerre is viszi.
Mára köszönjük figyelmüket. 5 kontinens, 1 nemzet című műsorunkkal szombat délelőtt várjuk Önöket. Térkép rajta vagyunk című testvérműsorunk a héten is érdekes témákkal jelentkezik. Adásunkat és a hozzá kapcsolódó információkat megtekinthetik weboldalunkon. Keressenek minket elérhetőségeinken és a legnépszerűbb közösségi portálon. Számítunk figyelmükre legközelebb is, és ne feledjék, várjuk az Önök kisfilmjeit, videó üzeneteit is az 5kontinens@mtva.hu e-mail címre. Viszontlátásra!